Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
XIV. Leó pápa 68 ország közéleti szereplőit fogadta hétvégén, akik a politikusok jubileumi zarándoklata, valamint az Interparlamentáris Unió konferenciája alkalmából érkeztek Rómába. A pápa Mórus Szent Tamás példáját állított eléjük, hogy a politikát ne foglalkozásnak tekintsék, hanem küldetésnek az igazságban és a jobban való növekedés érdekében. A Szent Atya három fő feladatot bízott rájuk, a közjó szolgálatát, a vallásszabadság biztosítását és a mesterséges intelligencia adta kihívások kezelését. Háború keleten és délen, most érezzük igazán, milyen nagy érték a béke és a biztonság, meg fogjuk őrizni, írta Orbán Viktor a Facebookon még úton Hágában NATO csúcsra. A miniszterelnök arról beszélt, a modern világban a tőlünk több ezer kilométerre zajló háborúknak is van legalább közvetett hatása az életünkre, ha máshogy nem, hát az energiabiztonságon keresztül, hiszen felveri az olaj, a gáz, az energiárát, és így a magyar árszínvonalra is fenyegetést jelent. A migrációban Magyarország kívül tartotta magát, de ellepte az Nyugat-Európát, állandó a terrorfenyegetettség, fejtette ki a kormányfő, hozzátéve, hogy itthon a forgalmasabb közlekedési csomópontokon például ennek lehet is látni a következményeit, megerősített terrorvédelmi intézkedések vannak érvényben. Ukrajna felvétele a NATO-ba azonnali háborút jelentene Oroszországgal, és ezzel a harmadik világháború kitörését kockáztatnánk, írt Orbán Viktor a Facebookon. Ezért Ukrajnát se a NATO-ba, se az Európai Unióba nem szabad felvenni. Magyarország elemi biztonsági érdeke, hogy ne tartozzon Ukrajnával közös integrációs keretbe, írta a miniszterelnök. Orbán Viktor a NATO csúcs margóján kétoldalú megbeszélést folytatott Geert Wilderssel, a holland szabadságpárt elnökével, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs osztály. A PVV a Fideszsel együtt tagja a Patrióták Európáért pártcsaládnak. A NATO főtitkár gratulált Donald Trumpnak az Iránnal szembeni határozott amerikai lépéshez. Mark Rutte üzenetében egyúttal közölte, az összes tagállam a GDP-je legalább 5%-át védelmi kiadásokra fordítja majd. Nagy lehetőség Magyarország számára a NATO azon friss kötelezettség vállalása, amelynek értelmében a tagállamoknak 10 éven belül a bruttói hazai termékük legalább 5%-át kell a védelmi kiadásaikra fordítani, jelentette ki Szijjártó Péter Hágában. A külgazdaság és külügyminiszter kifejtette, az elmúlt évek során nagyon komoly beruházások történtek itthon a védelmi iparba, amely iránt a közeljövőben így megnő a kereslet, ezért ez a vállalás jelentős gazdaságfejlesztési lehetőségeket tartogat. Közös érdek a nukleáris energia terén folytatott együttműködés bővítése Magyarország és az Egyesült Államok között, írta a külgazdaság és külügyminiszter a Facebookon. Szijjártó Péter arról számolt be a NATO csúcs találkozó kezdete előtt, hogy telefonon egyeztetett Christopher Landau amerikai külügyminiszter helyettessel, akivel áttekintették a kétoldalú kapcsolatok állását, és megállapították, hogy azok az elmúlt időszakban dinamikus bővülésnek indultak. Magyar rendőrök segítik védeni a szerb észak-macedón határt, valamint a bolgár-török határt, amelyek az illegális migráció szempontjából az egyik első külső belépési pontnak számítanak, erről beszélt Rétvári Bence. Már sokadik alkalommal hívták ilyen misszióba a hazai egyenruhásokat, ismertette a belügyminisztérium parlamenti államtitkára a kontingensek búcsúztatásakor. Magyarország készen áll a közös munkára Románia új kormányával, írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon, miután megalakult az új bukaresti kabinet a Romániai Magyar Demokrata Szövetség részvételével. Hazánk a mostani veszélyes időszakban még inkább a stabil, tiszteleten alapuló, kölcsönösen előnyös szomszédi együttműködésben érdekelt, közölte. Asztalos Csabát, a Romániai Országos Diszkrimináció ellenes tanács elnökét, az RMDS jelöltjét nevezte ki alkotmánybíróvá a bukaresti képviselőház. Az utóbbi 35 évben szokásjoggá vált, hogy a román alkotmánybíróságnak van egy magyar tagja is, de ezt semmilyen szabályozás nem írja elő. Szeretné, hogy a legfeljebb 30 ezer lakosú településeken dolgozó önkormányzati köztisztviselők is részesüljenek évi 15%-os béremelésben, ezt írta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter a Facebook oldalán. Navracsics Tibor emlékeztetett, a kormány már döntött arról, hogy július 1-től 15, majd jövőre újabb 15%-kal emelkedik a 10 ezer főnél kisebb lélekszámú települések önkormányzati köztisztviselőinek bére, ezt a kört bővíteni ő. Július 1-től senki nem dolgozhat többet évente 120 napnál idénymunkában és alkalmi munkában, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Havonta átlagosan 300 ezeren dolgoznak egyszerűsített foglalkoztatással, őket és munkáltatóikat is érinti a változás. Végül az időjárásról. A kevés fátyol és gomoly felhő mellett derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél megélénkül, több helyen megerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 13-15, napközben aztán 33-35 fok körül alakul. Harmadfokú hőségriasztáson érvényben csütörtök éjfélig. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. Leó pápa a szeminaristáknak. Krisztus szívével szolgáljátok a missziós egyházat. Az oroszlán pápa. Vatikáni dokumentumfilm Leó pápa perui missziós éveiről. Ad Catacumbas. Az első keresztények nyomában az emlékezet és a remény útjain. Leó pápa a szeminaristáknak. Krisztus szívével szolgáljátok a missziós egyházat. 14. Leó pápa kedden délelőtt találkozott a papnövendégekkel, akik a Szent Évre érkeztek Rómába. Egy vonzó kaland, amelynek motorja a szív, amelyben föllelhetik Isten nyomait. 14. Leó így határozta meg a papi hivatást annak a közel 4000 szeminaristának, akikkel június 24-én délelőtt 11 órakor találkozott a Szent Péter Bazilikában. A papnövendékek a világ számos országából érkeztek Rómába a nekik szentelt jubileumra. Sokan elhozták nemzeti zászlóikat, és valamennyien nagy tapssal fogadták az érkező pápát, örömmel kiáltozva: Leó pápa, Leó pápa! Róma püspöke, aki olasz és spanyol nyelven felváltva mondta el beszédét, zarándokoknak és a remény tanúinak nevezte őket, akik arra kaptak meghívást, hogy hidak legyenek, ne pedig akadályok a Krisztussal való találkozáshoz. Legyenek az üdvözítő ige szelíd és erős hirdetői, egy nyitott és missziós, kilépő egyházat szolgáljanak. Különösen egy olyan társadalomban és kultúrában, amelyet konfliktusok és narcisztikus viselkedés sújt, a szeminaristáknak Krisztus szívével kell szeretniük, igent mondani neki, alázatosan és bátran, saját benső életükön dolgozva.
Scendere nel cuore a volte può farci paura, perché in esso ci sono anche delle ferite.
Olykor félünk a szívünk mélyére nézni, mert ott sok sebet is hordozunk. Ne féljetek törődni vele, hagyjátok, hogy segítsenek nektek, mert éppen azokból a sebekből születik majd a képesség, hogy a szenvedők mellé álljatok. Benső élet nélkül nem létezhet spirituális élet sem, mert Isten éppen ott szól hozzánk. A belső világhoz vezető legjobb út az imádság, mely gyors és összekapcsolt korunkban lehetővé teszi, hogy megtapasztaljuk Isten jelenlétét, megismerjük valóban önmagunkat, a körülvevő világgal kapcsolatban is.
Nel impegno rigoroso dello studio teologico, sappiate altresì ascoltare con mente e cuore aperti le voci della cultura.
A szigorú teológiai tanulmányaitok mellett nyitott elmével és szívvel hallgassátok meg a kultúra hangját is, mint ahogy a mesterséges intelligencia és a közösségi média kihívásait is. Főként pedig, ahogy Jézus tette, halljátok meg a kicsinyek, a szegények, az elnyomottak és a fiatalok gyakran csöndes kiáltását, akik értelmet keresnek az életüknek. Ugyanilyen fontos a megkülönböztetés is, ami Mária példájára képessé tesz a megőrzésre és az elmélkedésre. Arra, hogy összerakják a töredékeket, az álmokat, a vágyakat és az ambíciókat, amelyek a szívükben sorakoznak, olykor zavarosan. Óvakodjatok a felületességtől, utasítsatok el minden álcát és képmutatást, intette a pápa a szeminaristákat.
Tenendo lo sguardo su Gesù, bisogna imparare a dare nome e voce.
Jézusra függesztett tekintettel kell megtanulni nevet és hangot adni a szomorúságnak, a félelemnek, a szorongásnak, a méltatlankodásnak is, mindent összefüggésbe hozva Istennel. A válságokat, a korlátokat, az esendőségeket nem elfedni kell, hanem inkább a kegyelem és a húsvéti tapasztalat alkalmaiként megélni. Életetek legyen a szeretet ajándéka, hangsúlyozta a pápa, emlékeztetve rá, hogy Krisztus szívét hatalmas együttérzés töltötte meg. Egy olyan világban, ahol gyakran találkozunk a hálátlansággal és hatalomvágyal, és ahol olykor a leselejtezés kultúrájának logikája látszik érvényesülni, nektek az a hivatásotok, hogy tanúskodjatok Krisztus hálájáról és önzetlenségéről, szívének ujjongásáról és öröméről, gyengétségéről és irgalmáról. Gyakoroljátok a befogadást és a közelséget, a nagylelkű és önzetlen szolgálatot, hagyva, hogy a Szentlélek felkenje emberségeteket még a papszentelés előtt. A papnövendékek előtt tehát egy hosszú megkülönböztetéssel és képzéssel teli út áll. Soha ne adják alább, soha ne érjék be kevéssel, ne legyenek pusztán passzív befogadók, hanem lelkesítse őket a papi élet, prófétai szívvel éljék meg a jelent, és így tekintsenek a jövőbe. Az elmélkedés végén 14. Leó üdvözölte a püspököket, akik elkísérték a szeminaristákat, majd végighaladt a Szent Péter Bazilika hajóján a jelenlévők között. Mosolygott, megszorította a felé nyújtott kezeket, rózsafüzéreket áldott meg, szeretettel megköszönte a sok ajándékot, amit kapott. A fiatalok lelkesedése magával ragadó volt, sokan jegyzeteltek a pápa beszéde alatt, a legfontosabb gondolatokat kis fehér lapokra írták föl. Az oroszlán pápa, vatikáni dokumentumfilm Leó pápa perui missziós éveiről. A pápa perui, állítják a latin-amerikai ország hívei, akik között több mint 2 évtizeden át végezte missziós munkáját. A vatikáni média egy perui utazást tett a misszionárius Prevost nyomában, vagyis bejárta 14. Leó pápa perui missziós területét, amelyet mélysebek, szegénység és bűnözés jellemez, de amely képes a befogadásra, az emberségre, és amelyet erős hit jellemez. A riport a Chulucanas, Trujillo, Chiclayo, Callao és Lima közötti útvonalon követte nyomon a leendő pápa életét és munkásságát, amelynek fontos részét alkotja az Ágoston rendieknél végzett képzés, az árvizek és járványok idején a lakosságnak nyújtott segítség, a fiatalok és családok körében folytatott plébániai élet, az ingyen konyhák szervezése és az emberkereskedelem elleni küzdelem. A perui pápa, a perui pápa. Peruban mindenki 14. Leó pápáról beszél. Mindenki szeretettel és nosztalgiával idézi fel személyiségét, emlékezve a tőle kapott jóra. Miközben a riportban megkérdezett személyek az új pápa iránti határtalan szeretetről tanúskodnak, háttérbe szorul a szegénység, a bizonytalanság, a környezetszennyezés és a bűnözési ráta növekedése, ami az utóbbi 5 évben már meghaladta a 70%-ot, ezért már kerülni kell, hogy este egyedül menjen ki valaki az utcára, mert veszélyessé vált. A pápa perui. A latin-amerikai ország lakói számára elhanyagolható az a tény, hogy Robert Francis Prevost Chicagóban született. A pápa perui, mondják ezt mindannyian, különösen az ország északi részén. Az viszont egyáltalán nem elhanyagolható, hogy aki 2025. május 8-án 14. leópápa lett, mintegy 20 éven átvégezte missziós munkáját Chulucanasban, Trujillóban, mint apostoli kormányzó Callaoban, majd mint püspök Chiclayóban. Az ágostonrendi misszionárius mély nyomot hagyott a latin-amerikai országban, a zene, az öröm, a befogadás földjén, amely olyan természeti szépségekkel rendelkezik, mint a Machu Picchu, mint az Andok hegyvonulata, és mint az overtourism, a túlzott turizmus által ostromolt egyéb helyszínek, de az ország egyidejűleg a végletes szegénység és a lepusztultság helye. Rossz állapotú, göröngyös és poros utak, fából és téglából készült kis házak, amelyeket egyfajta iszapkeverékkel ragasztottak össze, néhány közülük színes, mintha a Lego építőjáték tégláiból állították volna össze őket. Máshol egy darab kerítés szolgál ajtóként, és a szegények végtelen sorokban kopogtatnak a plébániákon berendezett étkezdék ajtaján, vagy más, hasonlóan szegény lakóházak udvaraiban. A favellák, nyomornegyedek, amelyeket itt Pueblo Nuevo-nak, újvárosnak hívnak, egyre jobban elterjednek. A száraz éghajlat égeti a tetőlemezeket, és az egyetlen víz a község házáról érkezik, megöntözve 5-6 virágágyást. A hámlófalú sárgás színű kis templomokat most a pápa fényképe díszíti. Kolostorok, szerzetes nővérek és fogadalmasok házai, a gyarmatosítás idejét idéző szent épületek váltják egymást ékszerekkel díszített szűzanyákkal, Krisztus szobrokkal, amelyek valódi haját fiatal lányok adományozták. A templomokban az oltárokat a barokk kézművesség jellegzetes intarziái gazdagítják, számol be róla a vatikáni média riportja. Ezen a mély különbségekkel és ellentmondásokkal teli, ugyanakkor annyi humánummal, annyi életörömmel és a mások iránti elkötelezettséggel jellemezhető helyszínen az ágostonrendi Prevost közel 22 éven át misszionáriusként képezte magát és a fogadalmasokat. Élt, beszélt, tanított, viccelődött és énekelt. Szentmiséket mutatott be, és lelki gyakorlatokat szervezett szexmunkás csoportoknak, az emberkereskedelem női áldozatainak, azoknak, akiket prostitúcióra kényszerítettek, hogy meghallgassa problémáikat, és segítsen nekik, hogy ki tudjanak lépni a végzetes körből, és saját vállalkozásokba kezdhessenek. Szandálban járta végig a szeméttel teli sugárutakat, a tengervíz áradásával járó El Niño jelenség idején sárba süllyedő csizmában kereste fel híveit. Padlóburkolat nélküli termekben mutatott be szentmisét, áldoztatott, bérmált, ebédelt idős házaspárok és egykeresős családok otthonában. Szegények számára kezdeményezett menzákat más szegények házában vagy plébániákon. Megafonnal járta körbe a rábízott kerületeket, hogy hívja az embereket, vegyenek részt a vasárnapi szentmisén. Perui hívei elmondták, hogy mindig komoly és mindig derűlátó volt, arcán a szokásos kedves mosollyal. Mindig figyelmesen fordult mindenki és mindenfelé. Egy olyan plébános volt, aki az imádságnak és a kánonjog tanulmányozásának szentelte magát, ahogy azt a trujillói szobájában lévő éjjeli szekrényén lévő könyve is tanúsítja, amit rendtársai érintetlenül hagytak. Egyben olyan lelkipásztor volt, aki mindig készen állt arra, hogy segítsen. A pandémia tetőpontján a Callao peremvidékén található nyomorúságos Pachacutec kerületében 4000 csirkét és sertést küldött a plébániára, hogy enyhítse éhségét azoknak, akiknek nem volt sem ennivalójuk, sem munkájuk. Készen állt arra, hogy pizzát készítsen a többi ágostonrendi szerzetessel, és elfújja a gyertyákat egy születésnapi tortán, miközben a perui népi kultúra szerves részét képező néptánc énekét, a marinérát dalolja. Olyan lelkipásztor volt, aki készen állt mindig, hogy egyedül elinduljon autójával, és városrészről városrészre szűzanya szobrokat avasson fel, ebédeljen fiatalokkal, akik az utolsó percben hívták meg. Készen állt arra, hogy esőkabátjában és csizmájában a súlyos áradás sújtotta utcákon segítsen azoknak a családoknak, akiknek mindenét elvitte a csaknem 2 méter magasságú árvíz. El Padre, az atya. Nagyon kevesen vannak a szerzetesek, papok, hívők, családok, fiatalok és a rengeteg szegény között, akik képesek 14. Leó pápának hívni Péter új utódát. Ő még mindenki számára Roberto atya, legfeljebb annyit tesznek hozzá, hogy Monsignore, vagyis prelátus. A vatikáni média rekonstruálta Prevost Ágoston rendi szerzetes perui éveit egy olyan utazáson keresztül, amely Lima, Callao, Trujillo, Chiclayo, Chulucanas és Piura városait érintette.
Ad Catacumbas, az első keresztények nyomában, az emlékezet és a remény útjain. A föld alatti Róma szívébe történő utazás az első keresztény temetők alagútjaiba, Péter és Pál apostolok emlékezetéhez és Szent Sebestyén vértanúságához viszi közelebb ma is zarándokok ezreit. A katakomba kifejezés is innen származik, utalva a római Via Appia Antica, vagyis ősi Appia út alatt található üregekre, puccolán bányákra. Ezeket az alagutas kőfejtő bányákat az első század óta használták a pogány és keresztény temetkezésekre, ahol a keresztény közösség növekedése miatt folyamatosan folytak a feltárások a föld alatt. Ennek eredményeképpen egy 12 kilométer hosszú, 3 szinten elterülő, bonyolult föld alatti alagút hálózat alakult ki, amelynek nagy része ma is látogatható. Flavio Pallocca, a Szakrális Régészeti Pápai Bizottság régészének ismertetője szerint tévhit azt gondolni, hogy a katakombák az első keresztények rejtek helyeiként szolgáltak volna, amelyet a föld alatti temetőkre jellemző bonyolult alagutak labirintusszerűsége sugalt évszázadokon keresztül. Mára ugyanis egyértelművé vált, hogy a katakombák temetők voltak. Az első keresztények ezen alagutakat a temető kifejezéssel illették, amellyel nem másra, mint az alvásra utaltak. Egyfajta hálótermekként szolgáltak, ahol az elhunyt keresztények földi maradványai pihentek a feltámadásra várva. Ezt tükrözik a katakombák falain található freskók is, amelyek a reményről és a halálon túli életről szóló ábrázolásokként szolgáltak. Péter és Pál apostolok tiszteletét a Via Appia Anticán lévő Szent Sebestyén régészeti komplexum őrizte, ahol a hagyomány szerint a 3. századi keresztény üldözés idején a 2 szent erekjeit elhelyezték. Az apostolok földi maradványait egy nagy oszlopokkal kialakított fedett teremben őrizték, ahol Péterhez és Pálhoz intézett könyörgésekről és imákról szóló graffitit találtak. E feliratok egy része még ma is látható, amelyek közül figyelemre méltó egy zarándoké, aki a kereszténység 2 legfontosabb vértanúját megszólítva így fohászkodott. Paule et Petre petite pro victore, vagyis Pál és Péter, imádkozzatok a győzelemért. A források pontosan azonosítják ezt a helyet az apostolok tiszteletének helyszínéül, ahová csak később csatlakozott az itt eltemetett Szent Sebestyén kultusza. Sebestyén vértanú, aki annak ellenére, hogy Diokleciánus császár megbecsült személyi őre volt, a végsőkig tanúságot tett Krisztusba vetett hitéről, elnyerve ezáltal a hívek egyre növekvő tiszteletét. Sebestyén sírja a keresztények, különösen a tehetősebbek körében egyre látogatottabbá vált, akik szenvedélyesen vágytak arra, hogy közelében kerüljenek végső nyugalomra. Egy 5. századi hagiográfiai forrás szerint egy Lucina nevezetű jámbor matróna álmában megjelent Sebestyén, aki megmutatta neki azt a helyet, ahol nyilakkal átszúrt és a Cloaca Maximába dobott teste hevert. Sebestyén ezután arra kérte az asszonyt, hogy földi maradványait vigyék át az Appia úton lévő temetőbe. Ez a forrás pontosan jelzi azt a helyet, ahol Sebestyént eltemették, egy kriptában az apostolok földi maradványai közelében. Sebestyén ma ismert sírhelye megfelel ennek a leírásnak, és a Konstantin császár idején épült Péter és Pál apostoloknak szentelt bazilika alatt található. A remény jegyében meghirdetett 2025-ös szent év során a Szakrális Régészeti Pápai Bizottság meghirdette a Mártírok útja elnevezésű kezdeményezést, amelynek keretében a zarándokok egy útlevelet kapnak Róma 6 katakombájának meglátogatásához. Ez az útlevél kedvezményekre jogosítja fel tulajdonosát, továbbá minden egyes látogatás alkalmával bélyegzővel illetik a meglátogatott katakombára vonatkozó rovatot. A túra végén egy szentévi emlékoklevelet is kiállítanak az zarándoklat teljesítéséről. A kezdeményezés meghívás arra, hogy imát mondjunk a vértanúk emlékére, akiknek kultusza az első keresztény temetők kialakulásához fűződnek.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak minket. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrei Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival a szavak tudatos használatáról beszélget. A 2024. szeptember 17-i adásunk ismétlését hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Jézus, add, hogy úgy szóljak mindig, mintha ez lenne az utolsó szavam, amelyet kimondok. Add, hogy mindig úgy cselekedjem, mintha ez lenne az utolsó tettem, amelyet végbe viszek. Add, hogy mindig úgy imádkozzam, mintha ez lenne az utolsó lehetőségem itt a földön, hogy beszélgessek veled. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az Istennek arról a parancsáról fogunk beszélgetni bővebben, amely így szól, Isten nevét hiába nevedd. Mielőtt hozzákezdenénk a téma kifejtéséhez, azt szerettem volna megkérdezni tőletek, hogy Isten nevét mennyire tudjátok ti tudatosan kiejteni? Vagy felfigyeltetek-e már arra, hogy a szóhasználatunkban hányféleképpen lehet az Isten nevét kiejteni? Másképpen ejted-e ki, ha hétköznapi beszédben és az imádságban? Vagy rászoktál-e döbbenni a kettő közti különbségre mondjuk?
Én sajnos nem mindig jó helyzetekben mondom, mert ugye ezt általában nem nagyon szokták mondogatni az emberek, hogy Istenem, 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 de nekem is van olyan, hogy mondjuk egy helyzetben, ami nem tudom, nagyon elfáradtam, és akkor felsoltok, hogy jaj, Istenem! Ilyen is szokott lenni, hogy nem csak imádságkor szoktam használni Istennek ugye át a nevét, hanem ilyen helyzetekkor is.
Én is észrevettem, hogy az emberek inkább legtöbbször ilyen sóhajokkor, meg sajnos néha káromkodáskor is használják az Isten nevét, ami elég szomorú, de az imádságban szerintem dicsőítjük, és mindenféleképpen kérelmezzük az Istent arra, hogy segítsen meg minket, meg hogy támogasson minket.
Ha ki kellene próbálni, hogy hányféle hangvétellel vagy hangnemben tudjátok a lecke címét elmondani, akkor szerintetek mi lenne az eredménye ennek a játéknak, illetve hogy melyik milyen üzenetet hordoz magába? Ugye, hogyha azt megkérdezed, hogy mit beszélsz, azt hányféleképpen lehet mondjuk megkérdezni? Milyen árnyalatai vannak ennek a kérdésnek? Milyen értelemben tudjuk használni?
Tudjuk használni olyan értelemben, amikor például nem értjük és nem mérjük felfogni, hogy mit mondott valaki, és meg vagyunk zavarodva, és azért kérdeztük meg azt, hogy mit beszélsz, és ez egy módja annak, hogy ezt mondjuk.
Tehát ezt a kételkedést, ezt a valamit nem értünk, azért kérdezzük meg, hogy mit beszélsz, vagy tényleg úgy is, hogy ha amit Viki vagy Melanie is mondott, hogyha valaki olyasmit mond, akár Istenről, akár másról, hogy így fel vagyunk háborodva rajta, hogy mit beszélsz? Tehát, hogy nagyon-nagyon sokféleképpen tudjuk értelmezni akár ezt a mondatot is, és bizonyára észrevetted már, hogyha egy ideig figyelsz valakit, sok mindent elárul magáról azzal, ahogyan beszél. Sok vagy kevés szót használ-e, és azok milyenek, választékos-e, ahogyan kifejezi magát, milyen a hanglejtése, milyen a stílusa, kiket, miket szeret, és kiket nem, milyen társaságok nyelvezetét használja, mit gondol azokról, akiknek beszél. Gondolom, hogy ti is ezeket a hasonló érzéseket tapasztaljátok, hogyha valakivel kommunikálni kezdtek. Számotokra ezek közül mit árul el leginkább az, hogyha beszélsz valakivel, vagy megszólítasz valakit?
Mondhatni azt is elárulhatja, hogy mennyire művelt, hogy milyen társaságból érkezik, hogy milyen a baráti köre, hogy esetleg a családi dolgokból is derülhetnek ki dolgok, hogy hogyan állnak hozzá egyes témákhoz. Viszont szerintem így átlagban minden embernek megvan az, hogy hogyan beszél a családjával, hogy hogyan beszél a barátokkal, hogy hogyan beszél hivatalosan, hivatalos emberekkel, illetve hivatalos helyeken. Szerintem mindenki máshogy beszélget egyes emberekkel.
Nagyon köszönöm ezeket a nagyon mély építő gondolatokat, Viki, mert hogy pont eszembe jutott az, hogy az iskolai életben egy pedagógusnak is, vagy számotokra, vagy a közösségben is, egy iskolai osztályközösségben is, milyen érdekes az, amit a Viki mond. Mert hogy egy emberről mennyi mindent árul el, az, hogy most hallja-e őt valaki, vagy csak az osztály előtt beszél, mondjuk ha magamból indulok ki egy pedagógus, mennyire önazonos magával, igaz? Másrészt viszont ti is, hogy most én itt vagyok, akkor hogyan beszéltek, meg ha nem lennék itt, akkor hogyan beszélnétek egymással. Mi a jó ilyenkor? Mit gondoltok róla? Mire kell törekednünk? Nektek milyen elvárásotok van? Mert talán könnyebb az elvárást megfogalmazni a felnőttek felé, mint saját magatok felé, de ha ez sikerül, hogy még saját magatokat is tudjátok így értékelni, önértékelni, az meg megint csak egy nagyon jó dolog lenne. Kíváncsian hallgatlak titeket.
Szerintem az minél jobb, hogyha valaki minél önazonosabb, és attól független, hogy kikkel, milyen környezetben beszél, ugyanolyan stílusból, ugyanolyan hangvétellel, ugyanolyan hangerővel, ugyanolyan hanglejtéssel beszél, és minden helyzetben ugyanezt az értékrendet képviselje valaki.
Szerintem tényleg nagyon fontos az, hogy egy ember tudjon választékosan beszélni, és hogy különböző kifejezéseket is tudjon használni, mert ugye mindenki tud a barátok közt ugye viccelődni, az ugye elég egyszerű, viszont hogyha tényleg ott van egy komoly helyzetben, akkor szerintem nagyon sok olyan ember van, aki nem tud komolyan beszélni, és nem tud komolyan kommunikálni, és nem tud tanácsot adni, meg semmi ilyesmi dolgot, tehát nyilván az is fontos, hogy tudj viccelődni, hogy legyen egy humorod, de az is nagyon fontos, hogy tudj hivatalosan beszélni, hogy komoly is legyél, mert nem minden azon múlik, hogy te mennyire vagy vicces. Sokkal többet ér az, hogyha valaki tud komolyan beszélni, mint hogy az, hogy mennyire jó a humora, és hogy mennyire vicces.
Akár a szüleitekkel, vagy a pedagógusaitokkal szembe is, hogy az mennyit jelent nektek, hogy hallod azt, hogy anya, hogy beszél veled, vagy amit mond neked, és nem hallja más, csak te, vagy a szűk család, és hogy akkor ő hogyan viselkedik, meg milyen szavakat használ, meg hogyan fegyelmez mondjuk téged, vagy hogyha mások ezt hallják, akkor van-e nagy változás? Hogy akkor ti nem szoktatok csalódni azokba az emberekbe, aki tudod, aki a szemedbe, vagy így, hogyha négy szem közt, vagy kiskörbe vagyunk, akkor másképp viselkedik, másképp beszél, vagy más a hanglejtése, meg ilyen, mintha nem is ő lenne.
Van különbség a között, hogy mit beszélnek rólad a hátad mögött, illetve az, hogy előtted hogy beszélnek, mert az lett közte a különbség, hogy előtted beszélnek választékosan, meg nem úgy, ahogy mondjuk közelebbi barátokkal beszélnének, viszont az is más, hogyha előtted meg
dicsérnek, hogy milyen jó vagy, és akkor a hátad mögött meg elmondják, hogy igazából ők nem is így gondolják. Szóval szerintem a kettő között van különbség.
Hát Jakab apostol még azt is mondja a levelében, hogy milyen nehéz is féken tartani a nyelvünket. Hiszen amikor arról beszél, hogy a nyelvet azonban az emberek közül senki sem tudja megszelidíteni, fékezhetetlenül gonosz az, telve halálos méreggel. Ezzel áldjuk az Urat és az Atyát, és ezzel átkozzuk az Isten hasonlatosságára teremtett embereket, és ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. Testvéreim, nem kellene ennek így lennie. Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból árasztja el az édes és a keserű vizet? És azt kell, hogy mondjuk, hogy igen. Milyen érdekes az, hogy az embernek a lelkéből a szavai által mi sugárzik belőle. És hogy ezért nagyon oda kell figyelni valóban, meg a bűneinknek a nagyon nagy része is ugye innen fakad, mert hogy nagyon sokszor itt az iskolai közösségben, itt a nyári szünet után látom a kicsiket is, hogy mennyire féken kellene tudni tartani a nyelvüket, mert nagyon sokszor nem mondhatjuk ki egymásra, amit gondolunk, illetve nem bánthatjuk meg egymást a szavainkkal, mert sokszor ezek sokkal nagyobb fájdalmat okoznak, mint hogyha úgymond kézzel vagy lábbal vertük volna meg a másik embert. És hogy nagyon oda kell figyelni ezekre a dolgokra, és ugye Isten második parancsa is nem hiába tiltja meg, hogy az Isten nevét hiába ne vegyük, akkor nem valami külsődleges dolgot kíván tőlünk. Mert ahogyan ugye most arról beszéltünk, hogy az emberekről hogyan beszélünk, nyilvánvaló, hogy ahogy az Istenről beszélek, és ahogy egyáltalán beszélek, az megmutatja, hogy hogyan viszonyulok ő hozzá, és hogyan viszonyulok az embertársaimhoz. Tehát a második parancsot, az Isten nevét hiába neved, erre az összefüggésre hívja fel a figyelmet. A beszéd tehát nem csupán illendőségi, választékossági kérdés, mert amikor beszélek, igazából a belső világomat tárom fel, és minden, amit hallgatok, amit befogadok magamba, az a belső világomat alakítja. Ha Isten nevét könnyelműen és felületes módon alárendelt beszédhelyzetekbe kiejtem, akkor ezzel a hozzávaló felületes, érdektelen viszonyulásom jut a felszínre. Mert ha őt igazán szeretem, akkor nem tudok súlytalanul és tiszteletlenül beszélni róla. Ha sokat hallgatok Isten ellenes beszédet, az előbb-utóbb megragad a lelkemben. Az olyan ember, aki káromkodva ejti ki az Isten nevét, tehát mocskos, sértő és gyalázó szövegkörnyezetben, az e két dolog egyikéről tehet bizonyságot. Mi az a két dolog, amiről az ilyen káromkodó emberek tanúskodnak?
Vagy azt se tudja, mit beszél, csak ész nélkül ismételget, egy másoktól sokszor hallott gyalázkodást.
Vagy nagyon is tudja, és az általa elképzett Isten szeretné bántani, ócsárolni és alázni. Az ilyen mondatokban kis kezdőbetűvel áll az Isten szó, érzékeltetve az ő hozzá való már említett felületes viszonyulást. Az ember ezáltal válik közömbössé vagy ellenségessé Istennel szemben, hogyha a hamis képet készít róla, és azt gondolja Istenről, hogy ő csupán egy olyasféle kis betűvel írható Isten. És hát az ilyen isteneket gond nélkül lehet gyalázni.
Mit szólnátok ahhoz, hogyha valaki egy napon át a kísérőtök lenne, akkor a beszélgetésetek során mi tükröződne a szavaidból szerinted? Megemlítenéd-e, mit gondolsz erről az Istent, és ha igen, akkor mikor szoktátok általában megemlíteni az Istent így a beszélgetéseitekben? Milyen témában?
Például azzal is már az Istenről beszélünk egy módon, hogyha elmondjuk, hogy katolikus iskolába járunk, és katolikus iskolába jöttünk, mert ugye a katolikus iskolába azt az értékrendet adják át nekünk, amit Istentől tanultunk.
Ha megkérdezik tőled, hogy honnan jöttél, melyik iskolába jársz, kérdezhetik ezt külföldön vagy belföldön, kis család vagy rokonság vagy bárkinek a körébe, akkor óhatatlanul rögtön az emberek mit kérdeznek, és szoktatok imádkozni, és mindig menni kell a templomba, vagy felteszik ezeket az abszurd kérdéseket, ami neked teljesen természetes, de ők meg ezen abszolút ledöbbennek, hogy mit csinálhatnak egy katolikus iskolába.
Teljes mértékben igaza van, és amikor én is ide jöttem ötödikbe, akkor is mesélte anya, mivel ő is ide járt, és ugye végül katolikus iskolát, szóval imádkozni fogunk, és hogy úgy kell köszönni, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus, szóval én már erre fel voltam készülve, én már nagyon vártam, hogy ide jöjjek igazából, de szerintem az igenis általános, hogyha valaki ezt megkérdezi, hogy imádkozunk, vagy hogy köszönünk, vagy járunk-e templomba, vagy esetleg azt is, hogy mit gondolunk Istenről.
Általában ezeket megkérdezik, azzal nem, valakiknek rossz szándékuk van ezzel, mert valakik mondják, hogy most ti komolyan mindig imádkoztok, meg jártok hetente templomba, meg ez nincs megengedve, az nincs, de igazából ők szerintem csak nem látják ezeknek a dolgoknak az előnyeit, mert hozzá vannak szokva a saját iskolájuk környezetéhez, és furcsálják, hogyan mi az övéket, úgy ők is a miénket.
Szerintem ez abból is adódik, hogy ugye egy egyházkép, vagy a katolikus iskolának a képe, ugye nagyon-nagyon sokáig a ti szüleitek világában, ugye tiltva volt minden, ami az egyházzal kapcsolatos, és ők nekik úgy kellett felnőniük, hogy nem mehettek templomba, nem járhattak hittarra, nem beszélhettek az Istenről, és hogy ez a generáció számára ez az életállapot, amiben most ti éltek, kimaradt. És pontosan ezért nagyon nehéz nekik hová tenni ezt a katolikus iskola létjogosultságát, vagy akár az Istennek a létét, mert hogy egy generáció életében ez nem volt jelen. Ez a fajta jelenléte a kereszténységnek, illetve akinek pedig jelen volt, annak meg titkolnia kellett. Beszélgettünk erről a kétféle lehetőségről, ez amikor tudatlanul gyalászkodik, meg amikor nagyon tudatosan nem tekinti Istent az élete urának. Na most az első számú lehetőségben, amikor tudattalanul káromkodik valaki, akkor az nyilván enyhébb megítélés alá esik, és a veszélyessége azonban közelíti a másodikat, mivel az olyan embert, aki ennyire öntudatlan a beszédében, és még észleli az általa kimondott szavaknak a határát, bizonyos értelemben, hogy ha ezt nem veszi észre, hogy ez milyen veszélyes, akkor saját magára is ez nagyon veszélyes, meg nyilván a rábízott emberek számára is veszélyes, mondjuk egy anyának a gyermekeire nézve. És ugye ez azért is nagyon furcsa számunkra, mert hogy a bibliai népnek a számára a zsidó vallásban azt tudnotok kell, hogy a Jahve név, az Istennek a neve, a szent volt. Azt mondták, hogy kadós, ami azt jelenti, hogy el volt különítve minden más névtől, és nem ejthették ki az Isten nevét. Ez azért történt, mert annyira tisztelték az Istent, hogy még a nevét sem ejtették ki. Ez azonban teljes mértékben megváltozott, mert látod, hogy amikor az Istennek a nevét olyan dolgokban is kiejtjük, ami nem méltó az Istenhez, azzal megsértjük az Istennek a nevét. Ő viszont tudod, hogy annál sokkal jobban szeret minket, mint hogy ezzel megbüntessen. Mert hogy most pont eszembe jutott, hogy amikor a népi vallásosságról beszélünk, akkor ugye azt ott nagyon keményen szokták mondani az öreg nénik, hogy az Isten nem ver bottal, meg így, meg úgy. Ezeket a bűnöket ők úgy ítélik meg, hogyha valaki elkövet ilyen súlyos bűnt, akkor majd az Isten lecsap rá, és akkor jó megbünteti. De ez egy torz istenkép, és nyilván nem így működik, mert az Isten szeret téged. Nyilván a bűnt, amit elkövetsz, azzal nem ért egyet, és azt nem szereti, de téged, mint embert úgy szeret, ahogy vagy. Ez nagyon fontos különbség, és nagyon jó lenne, hogyha nektek is így az Isten képetek, ebből a szempontból is helyes Isten kép alakulna ki bennetek. Aztán az igazi kérdés mindezeken túl inkább az, hogy egy ilyen embernek inkább szeretettel, tisztelettel és teremtmény alázatával kellene közeledni az Istenhez, vagy inkább lehet, hogy felületesen se, meg ellenségesen se kellene megnyilvánulnia, akkor inkább ne szóljon Istenről. Tehát nagyon sokszor van ez, amit a Jakab apostol is mond a levelében, hogy akkor nem kell róla beszélni. Tehát úgy adom meg a tiszteletet, meg a toleranciát a másik vallásos ember számára, hogy nem káromkodok, és nem mondok inkább semmit. Nekem is nagyon-nagyon sokszor fáj az, hogyha tudják rólam, mert hogy nyilván, ahogy ti is elmondtátok, hogy katolikus iskolába jártok, és már eleve jönnek a kérdések, hát elmondhatom nektek, hogyha én valakinek elárulom azt, hogy én meg hittantanár vagyok, akkor azok rögtön végignéznek rajtam ilyen furcsán, hogy melyik bolygóról jött ez a nő, és hogy vajon mi lehet az a hittanszakosság, vagy ez apáca, vagy ki tudja, mi lehet. Tehát, hogy nem is tudják hova tenni, és hogy nagyon sokszor, amikor meg azt tapasztalom, hogy már azzal megbékült, hogy hittantanár vagyok, de ha előttem Istenről csúnyán beszél, vagy vallásos dolgokat próbál az előttem bagatelizálni, azt akkor én már kikérem magamnak, mert hogy az nekem nagyon fáj. Tehát az ugyanolyan, mintha a családomat bántaná, vagy a számomra fontos embereket, mert az nekem szerintem az azért tiszteletlen az ő részéről, mert hogy akkor, ha én nem bántom azt, hogy ő hisz Istenbe vagy nem, tehát hogy nem firtatom, akkor ő neki viszont tiszteletbe kéne tartani azt, hogy én meg hiszek az Istenbe. Nem tudom, hogy ez a ti generációtokban a fiatalok között hogyan szokott történni, Viki? Mennyire tartjátok tiszteletben a másiknak a vallásosságát, vagy hitét, vagy te hogy találkoztál már ilyen esetekkel?
Találkozni még nem találkoztam, viszont szerintem elég sokszor megvan az, hogy amikor kettő ember más dologban hisz, akkor ők már nem is tudnak barátkozni ilyenkor, hiszen ugye itt van ez a probléma, hogy ők másban hisznek, és akkor ők már így nagyon ellenszenvesek egymásnak. Persze ebből is van kivétel, van, aki például egyáltalán nem foglalkozik azzal, hogy a másik miben hisz, hiszen végül is a barátság egyáltalán nem erről szól, szóval szerintem ennek nincs is értelmezen összeveszni, vagy ezért utálni valakit, mert ő másban hisz. Ettől függetlenül szerintem meg lehet beszélni, hogy ki miért gondolja így, és hogy ő miért hisz ebben, de szerintem nincs értelme ezen vitatkozni, meg azon se, hogy mondjuk, akkor én hiszek Istenbe, és akkor te is benne higgyél, mert én is benne hiszek. Tehát, hogy szerintem nem kell, egyáltalán nem szabad rábeszélni a másikat erre.
Nekem erről a történetről az jutott eszembe, Viki, hogy én ugye 5. osztályban ismertelek meg benneteket, és határozottan emlékszem arra a kemény szívű csapatra, akit átvettem 5. és hogy összesen lehet hasonlítani titeket azzal a kemény szívű csapattal, és hogy hihetetlen, hogy hogyan változtatok meg, és ebből is neked van igazad ilyen szempontból, hogyha tényleg úgy barátkozol, vagy ismersz meg valakit, hogy ő keresztény esetleg te meg nem vagy az, vagy fordított esetben, attól még igen, lehet vele barátkozni, és nem lehet tudni, hogy hova fejlődik a kapcsolatotok, vagy mennyire fog változni, akár egyik irányba, akár másik irányba, hát azért bizakodjunk, hogy a kereszténység az olyan szimpatikus lesz a másik félnek is, és hát így is lehet evangelizálni. Soha nem szánt szándékkal, erőszakkal magaddal húzni, de meg kell várni. Ez olyan, mint az alma, hogy nem zölden szeded le a fáról, hanem megvárod, amíg ugye kellőképpen megérik, és akkor érzed igazán az ízét, és akkor éled át ennek az örömét.
Én is úgy gondolom, hogy attól még, hogy a két ember nem ugyanazt gondolja, meg nem ugyanabban hisz, attól még nem kell egymást utálni, meg nem kell egymást megvetni, attól még ugyanúgy tud két ember beszélgetni, ugyanúgy lehetnek barátok, és sajnos sokan vannak úgy, hogyha már valakinek más a véleménye, akkor teljesen másképpen állnak hozzá.
És például itt egy sarkalatos pontja a különböző értékrendnek, ez a hit témája. Már ugye én eléggé sokat tapasztaltam meg, bár nem vagyok nyilván még öreg, de van tapasztalatom arról így ismerősi körben, családi körben arról, hogy mi van akkor, hogyha két hívő embernek a házassága esetén, meg akkor, hogyha nem hisznek azok a házaspár, vagy amikor adott esetben az egyik vallásos, a másik nem. Hát még mindig azt mondom nektek, és ha tehetek egy javaslatot, akkor próbáljatok meg azért hasonló értékrenddel rendelkező, akár barátot, akár társat keresni, mert úgy egyszerűbb az élet. Mert én látok olyan embereket, akik amiatt, hogy ateista a feleség, a férj meg mondjuk hívő keresztény, rengeteget szenvednek. A meggondolatlan, ostoba kifejezésektől, a szeretetlen kijelentésektől tartsuk távol magunkat, mert hogy ezek ugyanolyan kórokozók, mint azok, amik a szánkban a kezeletlen betegségektől el tudnak szaporodni. Jézus azt mondja, hogy a szív bőségéből szól a száj, és ahogy a szájban lévő kórokozók más testrészek megbetegedését is okozhatják, a meggondolatlan és kártékony beszéd rossz hatással van a gondolkodásunkra is, és a tetteinkre is sajnos. Úgyhogy végezetül összegyűjtöttünk pár gondolatot a Bibliából a beszédről, és azt szeretném, hogyha ti elmondanátok, hogy ezek közül a szentírási idézetek közül melyik az, ami nektek a legjobban tetszik.
A barátságos beszéd méznek folyása, édes a léleknek, üdülés a testnek.
Ahol sok a beszéd, nem marad el a bűn, okosan teszi, aki féken tartja az ajkát.
A szám bölcsességet hirdet, okos beszédet sugall a szívem.
Aki szívében bölcs, azt okosnak hívják, a kellemes beszéd megtudja a tudást.
Őrizd a nyelvedet a gonoszságtól, s ajkadat az álnok beszédtől. Segítsen meg minket ezen a héten a mindenható Isten, hogy fölösleges szavokat ne ejtsünk ki, és Isten nevét mindig kellő tisztelettel mondjuk ki. Amen. Áldjon meg minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. A 2024. szeptember 17-i adásunk ismétlését hallották.
Együtt éjfélig.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, éjfélkor adásunk végéhez érünk. Éjjel óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan Egyházfórum című műsorunkat hallgathatják meg újra, melyben Bakos Tamás római katolikus pap, Vajda Mihály görög katolikus diakónus és Makai László református lelkész hivatásuk kapcsán a reményről beszélget. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, a korásti hírmondót és a regionális sporthíreket. Két órától a hírek után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora szól. Ezután a Lélekszavával jelentkezünk, melyben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik. 3:05-kor kezdődik Egymás közt című műsorunk, melyben két témával várjuk hallgatóinkat. Szó lesz a papi hivatás ébredéséről, az Egri Főegyházmegye szolgálatára szentelt 3 új misés lelkipásztor mesél életéről, valamint a Szederinda Nemzetközi Néptánc Fesztiválra hívjuk Önöket. 4:00-kor zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Birincsik Márton, Domán Vivien, Debner Ádám, Farkas Erzsébet, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Pap Ildikó, Pap Péter, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Napbúcsúztató.
Sálem királya, Melkizedek, aki a fölséges Isten papja volt, kenyeret és bort ajánlott föl, s megáldotta Ábrahámot. Ezt mondta, áldja meg Ábrahámot a fölséges Isten, aki az eget és a földet teremtette. Olvasom a Teremtés könyvében. Nyomorúság, jaj és baj mindig bőven lesz a világon. Fáradozzunk azon, hogy öröm legyen, mégpedig minél több. Úgy tűnik, hogy ma az igazi, a szellemi és természet feletti örömnek nincs keletje az emberek között. Mi annál inkább becsüljük meg, mert ezek az igazi örömök. Sokan vannak, akik saját életüket is, a másokét is gonddal, bajjal, bűnnel és gonoszsággal terhelik meg. Állítsunk velük szembe még több olyan embert, akik minden nap azon buzgolkodnak, hogyan szerezhetnének még több örömet másoknak. Ha megőrzöd a közösség összefűző kötelékét, a felebaráti szeretetet, akkor ne félj, nem maradsz egyedül. A felebaráti szeretet pedig voltaképpen Isten szeretet, csak kiskerülővel. De ez a kiskerülő örömet hint mindenfelé. Feladat is ez a kiskerülő, mely egész életre szól, s megszerzi neked az örökké valóságot. Adj nekünk áldó kezet, Uram, hogy mindig jót cselekedjünk. Adj sosem nyugvó, alkotó kezet, az elégedetleneket elcsendesítő, imádságra és hálára kulcsolt kezet. Adj nekünk olyan emberhez méltó kezet, amilyet a te akaratod szerinti emberi élet kíván tőlünk.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesett, szívesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra,